Az Örmény udvar egyik vonzó sátra, ahol könyveket is lehetett vásárolni, de a különlegesség az, hogy itt szőnyegeket, örmény szőnyegeket láthatunk. Nagyon szép olyan örmény szőnyegeket, amit én perzsa szőnyegnek mondanék, tehát örmény perzsa szőnyeg.
Ez a szövési mintája. Stáj Banna vagyok, az örmény közösség alelnöke Kolozsváron. Tehát maga a bogozás az perzsa.
Igen, tehát akkor folytatjuk a gondolatmenetet. Igen. Tehát Stáj Banna itt tulajdonképpen egy kis művelődés történetet is fog majd nekünk tartani. Az örmény gyökerekről, az örmény szőnyegekről, népművészetről. És általában az örmény sajnos sokszor nagyon szomorú, de ugyanakkor mégis felemelő sorsról.
Hát el kell mondjam, hogy én örmény-sváb keverék vagyok. Édesanyám örmény, édesapám szatmári sváb. Ez már eleve nagyon jó, mert én hoztam a német örökségből azt, amit úgy hívnak a németek, hogy Ordnung und Disziplin, és hoztam az örményektől a bohémséget. Úgyhogy ez nagyon érdekesen ötvöződik bennem, mert ami a munkámat illeti, ott nagyon precíz vagyok, de a többiben nagyon lezser.
Szerintem mindenki erre vágyik, hogy minden jót egyesítsen önmagában, és ne csak a szélsőségeket. No, hát igen, mi a jellegzetességük ezeknek a szőnyegeknek, azon kívül, hogy tényleg lenyűgöző mintázatuk van, bár sok szempontból nem annyira díszesek, mint más szőnyegek. Legalábbis én így látom.
Hát persze, természetesen nem rózsásak, nem csicsásak, hanem egy precíz örmény mintát követnek. Az örmény mintákba felelhető a gránátalma, a kereszt, és ezeket ötvözik, és az örmény szőnyegek annál értékesebbek, ahány ilyen kicsi keretük van a szélén. Tehát nem a középső minta számít, hanem a keretek a szélein, mennél több ilyen kicsi keret van érdekes mintával, annál értékesebb a szőnyeg. És mennél sűrűbb a bogozás természetesen, mert az nagyon nehéz munka sűrűn bogozni. Ezek, amiket itt kiállítottunk, ez mind sűrű bogozás itt. Ezek hozzák a, tulajdonképpen mondják, hogy Sirván, mondják, hogy Buhara, mondják, hogy Iszpahán, de tulajdonképpen ezek nem ott készültek, és nem az ottani minták, hanem ezek a helységek keleten voltak a nagy szőnyeg vásárhelyei. És akkor, ahol ezeket a szőnyegeket eladták, azt mondták, hogy odavaló. És ezért van Buhara, Iszpahán és Sirván. Ez mind Perzsiában, Buharet kivéve, Sirván és Iszpahán Perzsiában van. Az örmények ősidők óta bogoztak szőnyegeket, és ide hozzánk úgy kerültek, hogy a törökök elkezdték kinyírni őket, és akkor ők elmenekültek, és 1922-ben kerültek Szamosújvárra 3 vagy 4 család.
Tehát ez a legújabb bevándorlás, mert több,
igen, ez a
több
legújabb
sorozatban jöttek be. Persze. Az évszázadok során.
Igen, de nem szőttek szőnyeget. Jöttek marhakereskedők, bőrkikészítők, hentesek, de nem szőnyegszövők. A szőnyegszövés, azt mondom, 22-ben kezdődött el. 3 család jött, a Mártáján, a Kurusián és a Kaszkánián család. A Kaszkánián család elment végül is, Dél-Amerikába landoltak, megmaradt a Kurusián és a Mártáján család. Még most is találkozunk Szamosújváron olyan emberekkel, idősekkel, akik az ő műhelyeikbe dolgoztak, főleg asszonyok. Tehát ők hozták be a szőnyegszövést ide. Ezzel foglalkoztak Anatóliába is, ahonnan érkeztek hozzánk.
Mennyire tudott megmaradni ez az idők során? Olyan értelemben, hogy teljesen hű, a hagyományokhoz kötődő népi alkotásokként megjelenő szőnyegek mennyire vannak, mert nagyon tudjuk, hogy a népművészet sokszor elkorcsosul a modern világban, van olyan, hogy hamisítványok jelennek meg. Ez például sajnos a kalottaszegi varottasok esetében is van érdényes, így. Néha máshol gyártják, akár Kínában, és igen, most remélem nem havagszalnak meg rám a kalottaszegiek. Tisztelet annak, aki megtartja a hagyományokat, de sajnos tényleg van egy ilyen minőségromlás a mennyiség miatt.
Így igaz.
Ez az örmény szőnyegeknél is megvan?
Nem, nincs. az örmények mindig nagyon igényesek voltak, nem hagyták, hogy beleszóljanak a szőnyeg mintáikba, pedig annak idején, amikor még a kommunizmus volt, akkor bizony akarták volna őket kényszeríteni, hogy ilyen csicsás, rózsás, perzsa szőnyegeket készítsenek, mit tudom én, milyen süket amerikaiaknak, de nem engedtek a 21-ből, és ők megtartották az ő ősi mintájukat, és csak azt szőtték. És vagy kellett, vagy nem kellett, Isten áldja őket. Ehhez egy zárójel. A volt Szovjetunióba jártam 1986-ba, és elvittek Csimkentbe, ami Taskent mellett van, az Asztrahán gyárba, ahol az első bemutatott bundák gyönyörű Asztrahán, rózsaszín és almazöld volt. Azt hittem, hogy hanyatesek. És megkérdeztem az én csekély orosz tudásommal, hogy elnézést kérek, hát hogy lehet egy bunda, hát nem jön ki a jubor rózsaszínen és almazölden, mi történik? Ez az amerikai ízlés, nekik exportálunk óriási mennyiséget.
És ez még a Szovjetunió idején?
Ez még a Szovjetunió idején. Tehát hanyatestem, és azt mondtam, hogy Jézusom, ezt nem. Nálunk ez megmarad, persze elmúltak a kommunista idők, be kellett zárni a szőnyegüzemeket.
Mert ezen csodálkozom, hogy miért? Mert azután is érték, sőt, kinyílott a világ előttünk, még több lehetőségünk lenne.
Hát az történt, hogy megszüntették a cérnagyárakat, megszüntették a gyapjúfonást, megszüntették a gyapjúfestést, mert ezek mind természetes anyagokkal lettek megfestve, ezek a szálak, amik itt vannak. Egy semű, és meghalt. Mert nem voltak hajlandók szintetikus anyagból csinálni semmit, mert akkor az már nem természetes. Ez volt a halála a perzsaszőnyeg szövésnek itt nálunk.
Ezek a szőnyegek, amik itt vannak a kiállításon, az örmény udvarban, ezek akkor mikor készültek? Tehát azért még kisipari, vagy akár magánvonalon dolgoznak egyes népművészek?
Nem, semmiféle szőnyegszövés nem történik, mármint perzsabogozással. Ezek a szőnyegek 80, 100, 120, 150, 200 évesek. Ez, ami itt van a hátam mögött, ez szegény, elég foltos, mert megették a mólyok itt-ott, de attól értékesebb ez a 200 éves. Mi ezekhez a szőnyegekhez úgy jutottunk, hogy az idős örmények donálták nekünk. Tehát itt semmi se lett véve, minden adományokból.
Tehát minden megvan mentve, úgymond.
Megvan, igen, sikerült megmentenünk.
Vajon még mennyi ideig lehet megmenteni ezeket, mert tényleg távolni is nehéz. Egyáltalán az igényt fenntartani arra, hogy ilyeneket megőrizzenek, nehéz.
Hát nálunk a székházba, ahová nagyon szívesen meghívom, egy gyönyörű kollekció van. Többek között a nagyszüleim szőnyege is ott lógnak, de hát azok a szőnyegek 3x4 méteresek, 4 méterszer 4 méteresek, tehát azok fel vannak téve a falra, körbe, karikába, a székházba, azokat nem lehet levenni és elhozni ide. És van igen, szerencsére, hogy adományoztak nekünk kicsi szőnyegeket is, ilyen 1x20x80 centiseket, vagy egy kicsit nagyobbakat, amit tudunk vinni, kiállítani, ahová megyünk, és ahová igényt van. Tehát meghívnak bennünket. Most például holnap megyünk Szamosújvára. Tehát ma és a tegnap itt volt az Örmény udvar, holnap megyünk Szamosújvára az egész bazárral, meg kell mondjam, hogy a ruhák, az ékszerek, a könyvek, a szőnyegek, azok mind a kolozsvári központhoz tartoznak, mint a mi tagjaink. És levonulunk Csőstül Szamosújvára holnap reggel, és ugyanezt megrendezzük ott.
Tehát végül is hazamennek az Örmény városba.
Hát igen, igen, haza az Örmény városba, amit Armenopolisnak hívtak. A vásárhelyi tagunk, aki 1996-ban vagy 7-ben jött Örményországból ide, ő már dizájnerként végzett Jerevánba az egyetemen, ide költözött, és itt a bőrgyárba kezdett el dolgozni vásárhelyen, mielőtt felszámolták volna. És utána a sógorával nyitott egy kis üzemet, és azóta ők bőrben utaznak, csinál kesztyüket, csinál bizsukat, csinál nyakkendőket, táskákat, mindenfélét nagyon ügyes.
Tehát azért mégis vannak, akik foglalkoznak ezzel, és talán nem kell attól tartanunk, hogy nagyon rövid időn belül eltűnik ez a gyönyörű örmény hagyomány, népművészeti hagyomány, és akár csak a tudat is.
Hát ez egy nagyon furcsa dolog, mert tagjaink 80%-a 60-on felül van. ez az
de lehet,
igazság.
De folytatják nem örmények az örmény hagyományokat.
Hát az lehetséges. Egyelőre még van egy-két fiatal is olyan 40 év körül, akik most kezdtek el foglalkozni az örmény kérdéssel, és eszükbe jutott, hogy örmények, és ők segítettek be a megszervezésébe az örmény udvarnak, és remélem, hogy ők tovább fogják vinni, ha mi kihullunk a sorból.
Hát mi is azt reméljük, és ameddig ilyen rendezvényeket, örménynapot, örményudvart rendeznek Kolozsváron egy ilyen történelmi helyen, mint a Redut, addig talán reménykedhetünk.
Én is azt mondom, és reménykedhetünk még egy okból kifolyólag, hogy az örmények nincsenek sokan, de rémesen hangosak. Ahogy az igazgató is mondta a megnyitóba, a múzeum igazgatója, mi abszolút kulturális rendezvényeket szervezünk, és igényeseket. Ez az igazság. És szeptemberben lesz az örmény kultúra napja, amikor is mi bevezettünk, vagy 5 éve, vagy 6 éve, nem tudom biztosan, most hirtelen, egy díjat, amit Szongott Kristóf díjnak hívnak, és azok kapják, örmények és nem örmények, akik tettek valamit az örmény közösségért. És tavaly például Cseszerjánó tanárnő kapta a filológiáról, ő fantasztikus dolgot csinál, megismerteti az örmény történelmet az irodalmon keresztül, tehát kezdi Verfellel, folytatja Vozgániánnal, a Carter Chaptelorral, Suttogások könyve, vagy valahogy így fordították le, és a gyerekek ebből dolgozatot kell írjanak. És így ezáltal megismerik ezt a történelmet, mert nem tudják, nem tanítják. A genocidum az nem tudom, hogy miért elmarad a történelemből, pedig bizony hivatalosan 1,5 millió örményt öltek meg, nem hivatalosan több, mint 2 milliót. Nem tudják bizonyítani, mert iratok már nincsenek sajnos. De ez van. És mi mégse beszélünk róla. Nem tudom, hogy nekünk ez miért nem sikerül, mert a zsidók nagyon jól adminisztrálják a holokausztot. Nagyon ügyesen, jól csinálják, mert mindenki tud róla, és mindenki ellene van. Na hát ugyanígy vagyunk mi is, hogy az első holokauszt az mi voltunk, de ha akkor Európa vagy a világ szól két szót, akkor lehet, hogy a holokauszt nem történik meg. Mert Hitler azt mondta, amikor felhozta, hogy mit akart csinálni a zsidókkal, akkor megkérdezték, és mit fog szólni a világ? És Hitler azt válaszolta, hogy miért, amikor kinyírták az örményeket, szólt valamit a világ? Na innen indult a holokauszt. Sajnos.
Igen. Minden precedens, a rossz precedens is újabb
igen.
kegyetlenségeknek nyit utat. Hát
igen.
Igen. De hát reméljük, hogy ilyen örömteli eseményeken kell majd csak beszéljünk az örménységből, amilyen ez a mai is volt, és akkor hát a következő évek terveiből tulajdonképpen már el is árult néhány dolgot, de azért rákérdezzék, mint az Örmény Szövetség alelnökére, Stejbannára, hogy van-e hosszú távú tervük az Egyesületnél?
Hát persze, hogy van. Tehát ez az Örmény udvar és az Örmény kultúra napja, ez konstansul minden évben megszerveződik, és ezen felül, ahogy tudjuk, úgy megtartjuk az örmény, az első Örmény Respublika napját, ami májusban van. Természetesen, hogy minden évben április 24-én megemlékezzünk a halottainkról egy nagyon szép műsor keretén belül, és ahová mindig meghívunk egy csomó nem örményt, mert mi tudjuk, de hogy a nem örmények is tudjanak róla.
Hát ugye, hogy a zsidónapokon is többnyire nem zsidók vannak Kolozsváron.
Igen, igen, pontosan. Na, és próbáljuk valahogy tudatosítani, hogy ilyen többet ne forduljon elő. De hiába, mert ott van Karabach. Kiürítették.
És ez mostani fájdalom.
Abszolút, teljesen új fájdalom. A tavaly történt. Ilyet nem láttunk, nem tudjuk. És ez is a nagy politika baja, mert ha az oroszok beleszólnak, akkor nem ürítik ki Karabachot.
Ez a nagy politika, ugye? Ők igen. Most el vannak foglalva mással.
Úgymond. Persze, erről van szó. Most őket más érdekli, így mi megint maradtunk. És megengedték, hogy kiürítsék Karabachot. Borzalmas. Borzalmas. De hát ez van.
Tehát a világpolitikát azt túl kell élni. Nem tudom, ki mondta már, hogy a világpolitika azon események sora, amelyeket az egyszerű ember egyszerűen túl kell éljen ilyen vagy olyan módszerekkel.
Pontosan. Sajnos, mi kell tovább lépjünk. Mert hát nem állhat meg a világ, ugye? De nagyon sajnálom a gyerekeket, akik most születnek, megmondom őszintén. Ezt világpolitikailag mondom, nem örmény szempontból. Szóval nem tudom. Én örülök, hogy én annyi idős vagyok, amennyi vagyok. Én már letettem az asztalra valamit, mehetek. De nekik nem tudom, hogy mi lesz a jövőjük.
Hát addig is azt hiszem, hogy jövőben ugyanitt az örmény udvarban lehet majd megtekinteni az örmény hagyományokhoz kötődő hagyatékot, igen, lehet majd örmény muzsikát hallgatni, és a kevés még nálunk élő örmény is többnyire itt megjelenik olyankor, és így legalább igaz, ilyenkor átéli a nemzeti öntudatának egy szeletkéjét.
Így igaz. Mi ide az örmény udvarba meghívtuk a kollégáinkat mindenünnen Románia területéről, van 15 fiókunk, és majdnem mindenki itt volt, és itt van. Tehát ezen az ünnepségen, és fenn a Redutba táncolnak a Görögországból érkezett örmények, Urartunak hívják a csapatukat, aztán később folytatják a franciaországi Lilleből érkezett örmények a táncukkal, gyönyörűen csinálják, le a kalappal. Hát frissen kivándorolt örmények, frissen 10 éve, 15 éve, vagy pedig a szülők mentek is, a gyerekek már ott születtek, de nagyon szépen csinálják. Nagyon szépen őrzik a hagyományukat, ami a táncot illeti. Nálunk a hagyomány az elsősorban a konyhán keresztül maradt meg.
Hát én is emlékszem, gyerekkoromban mentünk Szamosújvára hurutot venni.
Igen.
Pontos. Azért, mert nekem a keresztapám örmény volt.
Igen. Így igaz, most is gyártják a hurutot, és Szent Gergely napján az ebéden a híres agancs abur leves van, ami fület jelent.
Fülecskéke. Egy nagyon finom, savanykás, ízes,
igen,
leves.
És azt a huruttal savanyítják. Csontlé, ezekkel a kicsi fülecskékkel, és a legvégén savanyítják a huruttal. Nem nagy vasszisdász, ahogy mondják, de rendkívül ilyen finom. És ezt a leves sehol máshol nem ismerik, csak azok a zónák, ahová érkeztek az Ániból menekülő örmények, anno, Lengyelország, Moldva, és mi? Mert úgy jöttek az örmények. Lengyelország szerintem nem nagyon egyeztek a zsidókkal, rengeteg zsidó volt Lengyelországban, ez az én személyes véleményem, azért költöztek délre Moldvába. És Moldvába, amikor összetűzés volt az egyik moldvai fejedelemmel, nem őt támogatták, hát el kellett meneküljenek, mert az mindenkit ki akart nyírni. És akkor érkeztek ők 1600 tájékán Erdélybe.
Ez volt az első nagy hullám, de hát itt eljutottunk oda, hogy ugye az 1915-ös,
igen,
népírtás, törökországi népírtás után is kerültek ide.
Persze, persze, persze. És az első nagy hullámmal alapítottak két várost, Armenopoliszt és Erzsébetvárost. Erzsébetváros azért jött létre, mert apafi nekik adta, tehát ők megvették apafitól a telket, de nem túl drágáért, mert apafi úgy gondolta, hogy szükség van egy kis friss vérre Erdélyben, tehát ami a kereskedelmet, ami a mesterségeket illeti, amit az örmények hoztak magukkal, és még van egy titok, amiről nem nagyon beszélnek. Apafi protestáns volt, Erdély katolikus, és hogy jobban érezze magát, beengedte oda az apostoli örményeket. Tudnélik, mi történt? Amikor Szamosújvára letelepedtek, jött velük a püspök Vezvereszku, aki elment Rómába, és megbeszélte a pápával, hogy az apostoli örmények, akik letelepedtek Erdélyben, tudjanak áttérni az örmény katolikus vallásra, hogy ne ríjanak ki az erdélyi közösségből. A pápa megengedte, és elkezdődött az örmények katolicizálása, hogy így mondjam. Természetesen egy része az örményeknek beleegyezett, és lépett egyet, a másik része azt mondta, hogy hát ez neki az ősi vallása, ő erről nem hajlandó lemondani, és azok átköltöztek Erzsébetvárosra. Így apafinak volt még egy hadserege, aki nem volt katolikus. Igen ám, de a katolicizálás nagyon terjedt az örmények körében, mert látták, hogy így jobban tudnak érvényesülni Erdélybe, és nem üldözik őket az erdélyi népek. Tudni illik, az örmény papok ilyen fekete csukjás ruhába járnak, és tényleg rossz érzés kell benned. Mai napig rossz érzés kell benned, mikor meglátom a főpapot Bukarestbe beöltözve, úgy, mint a Ku Klux Klános. És üldözték őket. Sőt, meg is ölték a papokat. és ezért ők váltottak. Azok, akik, hogy úgy mondjam, haladtak a korral. Akik nem, mondom, Erzsébetvároson telepedtek meg, dúsgazdagok voltak, meg kell látogatni csak az erzsébetvárosi temetőt, és hanyat esel, hogy milyen sírok vannak. Igen ám, de mondom, hogy mi történt, hogy támogatták a 48-as forradalmat, Básta csapatai nyírták ki az embereket, miután leverték a forradalmat, akiket azért, hogy ne nyírjanak ki, elmenekültek, mint az én őseim is, Erzsébetvárosról Csernátomba, és...
Hát a 13 vértanú között is
van örmény. Van, persze, természetesen. De ezek már katolicizált örmények, de vannak református örményeink is. Mert úgy hozta a sors, például az én édesanyámék, Brassom elől ugye csernátoni örmények, és evangélikusok, mert nem volt katolikus templom. Nem volt. És evangélikusok. És nagyon érdekes, hogy a nagypapámék 1890-ben, vagy 90 körül hagyták el Aleppót, mert kezdődött az Abdulhamid genocidum, mert Abdulhamid is kezdte írtani az örményeket. Tudniillik, Abdulhamidnak volt az első ötlete a pán-török impérium, és aztán vették át az ifjú törökök ezt az ötletet, és az örmények ott voltak a kellős közepén ennek a pán-török impériumnak, és azért kellett őket kinyírni tulajdonképpen.
Igen, hát ez egy szoború és hosszú történet, de az a lényeg, hogy az örmények ma is élnek, még ha szerte szétszórva is a világban, és a saját államukban, ahol szintén nem gondmentes az életük, és ameddig ilyen erős és gazdag hagyományt tudnak továbbvinni, addig azt hiszem, hogy olyan erőt tanúsítanak, amit nehéz lesz elsodorni bárki által is.
Remélem, és remélek még valamit, hogy példát mutatunk másoknak. Hogy kell megtartani az identitásodat, nem szabad elveszteni, sőt, büszke kell legyél arra, hogy az vagy, aki vagy. Mert Romániába, Erdélyben letettek valamit az örmények az asztalra.
Igen, és itt az asztalokra letettek például nagyon-nagyon szép népművészeti örmény hagyományokat őrző tárgyakat, emlékeket. Tehát még egyszer sok ilyen rendezvényt kívánok a hazai örményeknek, és itt a Redutban, a Népművészeti Múzeum udvarán pedig ez a hagyomány éljen minél tovább, akár csak az örmények egyesülete, amelynek az alelnöke most Stejban, akivel beszélgettem. Köszönöm szépen, sok sikert kívánok!
Én is köszönöm nagyon szépen, viszont kívánom!
Továbbá is itt vagyunk a Redut, a Néprajzi Múzeum udvarán, amely ezúttal örmény udvar, örmény nap alkalmából, háttérben jóféle örményzene, az előtérben pedig csodálatos örmény népviselet, és egyéb népművészeti tárgyak, ha jól látom, szőnyeg is van, és itt beszélgetek az alkotókkal, egy alkotóházas párral, akik, ha jól tudom, Székelyudvarhelyről érkeztek. No, de innen átadom a szót önöknek, tehát Székelyudvarhelyről érkeztek.
Simó Júlia vagyok, Székelyudvarhely születésű, és most már újra ott élek.
Kalamár György.
Igen, Székelyudvarhely tulajdonképpen nem egy olyan település, amelyet az örménységgel gyakran kapcsolatba hozunk. Székelyföldön vannak ilyen települések, ugye Gyergyószentmiklós, vagy Csíkszépvíz, vagy akár Erzsébetváros, amely már nem annyira Székelyföld, de a környéken van. Székelyudvarhelyhez nem társítjuk az örményeket, de Székelyudvarhelynek is vannak örmény hagyományai, vannak beköltözött, vagy voltak beköltözött örmény lakosok. Egy kis olyan helyzetben van Székelyudvarhely, mint Kolozsvár, hiszen hozzánk is beköltöztek például Szamosújváról. De önök miért foglalkoznak ezzel? Származásuk az örménység, vagy utólag lettek, úgymond, örmény barátok?
Is. Tehát a feleségem, amikor 91-ben megalakított a Rusztika Alkotóházat, akkor az alapvető célunk az a népművészeti, hétköznapi viseletbe való átültetése volt. És menet közben találkoztunk az örmény viselettel, és 2011-ben voltunk egy kiránduláson Örményországban.
És akkor annyira megfogott engem, hogy én nem tudtam az Ararát konyaggyárba menni, aláírtam a papírt, mert én mindenképpen meg akartam nézni a Néprajzi Múzeumot. És sikerült eljutnom a Néprajzi Múzeumba, ahol nagy meglepetésemre nem csak azokat az örmény népviseleteket találtam ki kiállítva, amelyeket így a könyvbe lehet látni, hanem a nemesi viseleteket is, és nagyon meglepett. Persze nem lehetett fotózni, de megengedték, hogy rajzoljak. És akkor, mikor hazajöttünk, akkor nem bírtam ellenállni. Ott az üzletbe vettem egy kis örményanyagot is, ami a kimondott örmény népviseleteknek a motivumait idézi elő, hozza elő. És akkor nem csak a népi viseleteket, hanem a nemesi viseleteket is megkészítettem. Hogyha udvarhelyre jár, szívesen meghívom, mert a családi házba, az egyik szobába.
És ezen nem meghívjuk az összes hallgatót.
Így van, szívesen látjuk Székely udvarhelyen. Ez a ruhákhoz annyit szeretnék örmény ruhákhoz kapcsolatosan mondani, hogy 3 évünkbe tellett addig, ameddig be tudtunk az örmény színvilágba, az örmény gondolkodásba. 3 év után tudtuk az első örmény ruhát elkészíteni. Most jelen pillanatban 15 örmény ruhánk.
És lesz még több is? Vagy ez egy elegendő mennyiség? A lényeg az, hogy ezeket megőrizni, és esetleg néha-néha lecserélni egy-egy újabbra, vagy elcserélni bizonyos példányokat, esetleg más gyűjteményekből származó viselet darabokkal?
Nem, mert ez ugye egy elképzelés volt, mert a hegyi örményeknek is a viseletét megcsináltam, ugye a nemesi, azokat, amit úgy láttam, mert a mi kis házunkban van egy olyan rész is, hogy 1000 év erdély, és azt viseletekkel próbáltam beiktatni, és van egy olyan szoba is, ahol az együttélés, ahol a cigányviselettől a zsidó, a szász, a sváb, a román ié blúzok, tehát ezek súgy.
Az együttélés és az egymásra hatás, gondolom, ezáltal.
Pontosan, igen. Mert az együttélő nemzetiségeknek a főleg a díszítő művészete, tehát Alsórákos környéke, de a Háromszéknek az alsó részére nagyon hatott a szászoknak a gyöngyfűzése, vagy a mezőségi ruhákon is föl lehet fedezni dolgokat, vagy Beszterce vidékén a román népviseletre szintén a német hatás volt. Ezeket a ruhákat bemutatjuk, elhozzuk ezeket a ruhákat, ugyanis az internetnek van egy jó oldala, és a rossz oldala az, hogy nagyon sok hamis dolog kerül föl.
Honnan lehet megkülönböztetni? Mert a hamis dolog általában arról híres, egy jó hamis dolog, egy jól elkészített, idézőjelben jól elkészített hamis dolog arról híres, hogy összetévesztik az eredetivel. Ez is egy művészet, hamis jó utánzatokat készíteni. Akár csak a festő művészetben, ugye a hamisított festmények esetében.
Igen, a hamisítványok azok nagyon látványosak, nagyon mutatósak, nagyon megkapják az embernek a szemét. Például az interneten sárga, nagyon csúnya sárga örmény ruhák is vannak föltéve. Az örmény kromatikában a sárga az irigységnek a jele, és nem volt jellemző az örmények viseletére.
A sárga irigység kifejezésünk él a magyarban is.
Vagy mondjak egy másik példát, erdélyszerte bocskai inget lehet vásárolni, holott nagyon jól tudjuk, hogy mindegyik nép egy drága zsinorozás nem egy egyszerű len vagy pamutvászonra tett föl, hanem a zsinorozásokat vagy posztóra tették, vagy bársonyra tették. Tehát vannak ilyen roppant furcsaságok, amelyeknek nincsen helye szerintem az eredeti népviseletben.
Mi a legfőbb jellemzője az örmény népviseletnek? Már röviden ejtettek róla szót, hát nekem nagyon tetszik. Elsősorban ugye sötétek a ruhák, a sötét árnyalat. Bizonyára ennek is van magyarázata. Díszesek is, de mértékkel díszesek. Tehát nagyon-nagyon-nagyon tartásos és emlékezetes látvány az örmény viselet.
Az örmények keresztények elsősorban. Vannak bizonyos szokásaik, amelyek például akkor, amikor egy férfi érkezett a régi örményházban, akkor a kapun, az ajtón 2 kopogtató volt, egy férfi és egy női kopogtató. Abban az esetben a férfi kopogtatott, akkor az örmény nő egy kis kendőt tett föl az arcára, eltakarta. Tehát a kereszténység az nagyon fontos, ők a 4. századtól fölvették a kereszténységet, tehát ezért van egy diszkrét viselet.
Igen, és ugyanakkor ez a gazdagságuktól is függött, ki milyen anyagi helyzetben volt. Mert ott is ugyanúgy megvannak a gazdagok, a nemes emberek viselete, nőknek, férfiaknak, de megvan a paraszt világ viselete is. És akkor megvan a hétköznapi viselet.
Szongott Kristóf Szamosújvár történetének a leírásában megemlíti, hogy kitétel volt és szabály volt, hogy függetlenül attól, hogy milyen társadalmi státuszú volt az az örmény, aki a templomba ment, de nem volt illendő aranyékszereket nyilvánosan viselni és azzal belépni a templomba, mert az Úristen előtt minnyáján egyenlőek vagyunk. Tehát az örményekre jellemző, ugyanakkor a pompa is, mert szeretik a pompát, azok az örmények, akik Bukovinából jöttek Gyergyóba, meg Csíkszépvízre, azok hozták a kasmír és a brokát mellényeket, de ezekre a brokátokra fölvették az egyszerű kabátot, az egyszerű fekete kabátot, tehát ők el is tudták takarni, de ugyanakkor tudtak egy selyemsállal is dicsekedni, amikor kellett.
Igen, igaza van a férjemnek.
A fő ruha az a kaftán lényegében, az örményekre az jellemző, ahol Közép-Ázsiában a kaftán az a régi Mezopotámiának az egyik viselete volt. Amikor azt halljuk, azt a szót halljuk a kaftán, akkor a törökökre gondolunk. Hát a törökök azok az utolsók volt.
Hát akár a zsidóság is átvette. Tehát.
Igen, és hogyha a Bocskaira gondolunk, vagy Betlehem Gábor is dolmányt viselt, és akkor erre a dolmányra egy hatalmas kaftán, ami egészen a ló faráig hosszan az ő fejedelmi nagyságát hivatott mutatni. Kaftán az is az volt, hogy a lengyel fejedelemségre ők is kaftánt viseltek, a kozákok is kaftánt viseltek, tehát az egy roppant hasznos ruha volt.
És van egy nagyon érdekes fejfedő is, itt sokan hordják a férfiak.
Vidékenként változik. A módosabb embereknek magasabb volt, és volt rejte valami fémdíszítés is. A hétköznapi emberek, mint úgy, hogy nálunk is a kalapot viselik a székely emberek, van, akinek szélesebb keretje van, van, akinek keskenyebb. A magassága az is a vidéket mutatja meg, hogy hol van. Ezért készítettem többfélét, tehát ezek is mind azt a gazdasági, mint a társadalmi hovatartozást.
Tehát a rangot.
Így van. Hogyha a régi fényképeket nézünk Törökországba, akkor azt fedezzük föl, hogy az örmény emberek is egy magas süveget, egy fezt viselnek, aminek boltja. Ez az ők alkalmazkodásuk volt a muzulmán kultúrához, de ők a lelkükben megtartották, és ott a Biblia ott volt. Tehát alkalmazkodtak akkor, amikor Erdélybe jöttek. Azok az örmények, akik megalapították Szamosújvárt, ők hozták a régi hagyományaikat, de már II. József stílusba öltözködtek a férfiak. A nők sokkal hamarabb átvették a magyar viseletet, és Szongott Kristóf azon kesereg az ő monográfiájában, hogy sajnos csak egy pár családban a gyerekek viseletében található a régi örmény viselet. Tehát fokozatosan átvették a polgári viseletet, mert az örmények, akár csak a jó zsidók, azok nem falun dolgoztak és kapáltak, hanem városi emberek voltak, vagy kereskedtek, vagy jogászok voltak, vagy orvosok voltak, vagy gyógyszerészek voltak.
Nagyon jó művészek is voltak köztük.
Valóban, így van, nagyon jó. Holosi Simon, aki a legkézenfekvőbb a nagybányai iskolából, igen.
Hogyan zajlik a munkájuk? Tehát nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan lehet összehozni ezeket a darabokat, mert ugye hát lehet vásárolni is, vagy lehet részben összehozni, mert hogy félig kész terméket, de hát itt mindent meg kell.
Most már nem annyira, mert az életkorunk nemhogy nem engedi meg, hanem most már lazábban vesszük ezt, és nem mondom meg, hogy hány éves vagyok. Most inkább a fontosságot az unokák töltik be.
Nem panaszként mondom, de a hazai textilipar az padlón van. Ugyanis fokozatosan átalakult az ország egy felvásárló piacá, és sajnos a textilüzemek, a kiváló kelme, a pamutbársony, az abaposztó készítők, azok mind egyszerűen tökre mentek, tehát egyszerűen lehetetlen egy jó minőségű tartós anyagot beszerezni. Ez a gazdasági oldala. A másik oldala, ami a készítés elkészítése, az egy előtanulmányt igényel. Tehát miután elkészítettük az első örmény ruhákat, akkor utána mondhatom vérszemet kaptunk, és akkor újabb ruhákat akartunk készíteni. A legnagyobb kihívás az 2015-ben volt akkor, amikor a kolozsvári drága jó barátunk Isten nyugtassa Mircea Maximilián fölkért, hogy a szamosújvári örmény párnak a ruháját készítsük el. Na hát az egy nagy kihívás volt. Az volt a segítségünk, hogy volt egy bécsi császári leírás Bukovináról, amit nagy nehezen megkaptunk német nyelven, amit lefordított a fiam magyarra, és azt tanulmányoztuk, és az volt egy kiinduló pont, hogy hogyan is öltözködhettek 1696-ban a szamosújvárt megalapító örmények itt Erdélyben.
Azt mondták, hogy már nem olyan nagy intenzitással és szenvedéllyel, de szerintem ugyanolyan szenvedéllyel, csak nem olyan intenzitással dolgoznak a területen. De ettől függetlenül azt hiszem, hogy ez egy életfogytigladig szóló ítélet, ugye?
Igen,
mert nagy kihívás jelent a lovakkori magyar férfi, női és egyházi ruhának az elkészítése. Pontosabban keresek egy kora-középkori történész tanárurat vagy kutatót, aki a Szent László kori ruhák elkészítésében tudna segíteni, ugyanis a gyűjteményünkből megvan a honfoglalás, megvan a késő középkor, megvan a reformkor, stb. De a kora-középkori magyar ruhát még el szeretnénk készíteni.
És ez mennyi idő?
Ez nem csak tőlünk függ, attól függ, hogy kapunk nem anyagot, amiből megkészítsem, hanem könyvi anyagot, amiből először felkészüljünk.
A honfoglalási ruhát az Julia saját kezével varta meg, mert az nagyon furcsa lett volna, hogy ránézed, és akkor látod azt a szabályos varrást.
Géppel, és nem géppel, hanem a látványos részeket, amik látszanak, azt mind kézzel vartam. A honfoglalás úgy a női, mint a férfi. És nagyon sok mindenre rájöttem ebből, mert így tudtam meg, hogy általuk a 7.-8. században került be Európába a nadrág. Addig nem viseltek nadrágot.
És alsónadrágot sem.
Alsónadrágot sem, igen. És ők voltak azok, akik a lóra ülve, és szerencsére kaptam olyan anyagot, amiből megtudtam, hogy hogy kell szabni, hogy a lóra fel tudjon ülni a nadrágot. Nagyon érdekes. Meghívom udvarhelyre, hogy megnézzük.
Tehát nem csak a külső ruha, hanem ami a külső ruha alatt van, azt is szeretjük autentikusan, a szabás mintának megfelelően, és lehetőleg ugyanolyan anyagból, vagy nagyon-nagyon hasonló anyagból elkészíteni, mert szerintem így van rendjén.
És úgy van rendjén, hogy önök itt vannak, és ezeket a szép viseleteket, és az örmény népi kultúrát életben tartják, ma is itt Erdélyben, és jelen pillanatban Kolozsváron. Hát sok sikert kívánok, és köszönjük szépen ezt a szellemi épülés szolgáló kiállítást.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm, és minden jót, erőt, egészséget kívánok önöknek.
Itt vagyunk a Redut udvarán, az örmény napon, az örmény udvar rendezvényein, ahol zene van, kirakodós vásár van, örmény népművészet van. Általában egy olyan hangulatot idéznek fel, amely sajnos elég régóta inkább csak ilyen alkalmakkor jelenik meg vidékünkön, akár Szamosújváron is, amely örményvárosnak számít, egyre ritkább az ilyen rendezvény, de Kolozsvár nagyon ragaszkodik ehhez a hagyományhoz, és úgy látszik, hogy van rá igény is. Nem először találkozom itt Szalma László Zsolttal, aki egészen különleges üveg művészeti alkotásokkal kínálja a látogatókat. Hát úgy látom, hogy itt készíted az árut, de gondolom, hogy van kész áru is. Mi van itt, amit örmény jellegzetességként kínálsz?
Én inkább úgy voltam meghívva, mint egy kézműves. A kézműves, úgymond, amit az üveg...
Itt közben füst keletkezett, ugye a tüzes üvegek meggyújtották a dobozt, ez egy veszélyes terület, kell vigyázzunk.
Nem olyan vízes, megoldjuk.
Tehát mit tudsz itt előállítani, mondjuk úgy, hogy élő egyenesben, itt már láttam, hogy itt vannak a tüzes üvegek. Lehet kérésre bármit, ami belefér?
Ha most én arra gondoltam, hogy itt szomjas emberek vannak, csak ilyen pánikás porrokat készítettem, úgymond felkészülve a jövőre.
Közben itt a háttérben szól az örményzene, nagyon jó aláfestés, tehát itt összművészeti udvar van, zenétől üvegművészetig, népművészetig, irodalomig. Tehát akkor pálinkás poharakat készítettél, de gondolom, hogy ez a pálinkás pohár az egy nagyon is haszna vehető, de akár művészi alkotás is lehet. Van-e jellegzetes örmény pálinkás pohár? Mert hogyha már itt az örmény udvar van, akkor valamilyen örmény jellegzetességet kell bevinni abba, amit itt találunk, nem?
Őszintén megvalva, hogyha valaki meglát engemet egy vásárban, vagy valahol az országban, biztos van egy-két ember, aki megkérdezi, hogy ugye van-e örmény származásom. Csak azt mondom, hogy igen. Na most ezért vagyok itten. Ezentúl sokat nem tudok arról, hogy örmény származásból, üvegfúvással, mennyire dicsekedhetünk, úgymond.
Rendben, akkor ide jön valaki, és azt mondja, hogy kérek valamit. Itt van, azonnal elkészíted, ugye? És hogy működik ez?
Mivel ugye az üveg az kényes anyag, ezért én mindig magamnak húzok ilyen szabályokat, hogy na, ez lehet, ez nem lehet.
Vagy bizonyos körülmények között ez lehet, és ez nem lehet. Ugye itt az asztalon nem tudsz bármit elkészíteni, bármi olyat, ami mondjuk otthon, a műhelyben elkészülhet.
Igen, úgy van. Szóval vannak különböző típusú üvegek. Itt, amit kihúztam, hogy úgymond bemutassam az üvegnek a feldolgozási technológiáját, ez egy ilyen 68 éves múltra vihető vissza. Nagyon egyszerű gázlevegő égőnek a működésével egy lágy üveg csöbből elkészültünk egy borrad. Szóval úgy érdekes.
Hát itt vagyunk tulajdonképpen már szombat este fele, tehát ez már a második napnak a vége felé járunk. Milyen volt a két nap itt? Sokan megkerestek, furcsaságokkal kerestek, vagy már megszoktad, hogy mi várható egy ilyen vásártól? Mi történt két nap alatt?
Én azt megszoktam, hogy amikor bedurantom itten a lámpát és dolgozom, akkor hogyha három ember van az egész vásárban, akkor kettő biztos, hogy ide jön.
Mert kíváncsi a munkafolyamatra, ugye?
Igen. Úgy érdeklődik a mesterség után. Csinálsz, ahogy akarom mondani, hogy ezt én szeretem csinálni, és sokan értékelik.
Szereted csinálni, de gondolom, hogy különböző képpen szereted csinálni, attól függően, hogy mi az, ami éppen a kezed alatt van. Vannak kedvencek azon belül is, amit úgy általában készítesz, és ami úgy általában hozzátartozik a munkádhoz. Vannak szíved csücskéi, nem?
Őszintén szívem csücskéi azok a pillanatok, amikor dolgozok az üvegen. Amiután kikerül a kezemből, és leteszem az asztalra, mint ahogy itten látszik, úgymond, vagy hallatszik. Én már látom a hibáit, én sem túl akarok tenni rajtam magamat. Szóval úgymond az örökös boldogság, pillanat, megélés, ami a munka szeretetét illeti, az, amikor a lángban olvad az üveg, és amikor kész van. Ez ugyanúgy, mint amikor a horgász elmegy, én szeretek horgászni, és amikor megfogok egy halat, és még nem tudom, hogy mekkora.
Ez a várakozás, az izgalom, a meglepetésre való felkészülés.
Szóval az a várakozás, amikor már vége van, akkor csak a jó Isten tud rá áldás adni, hogy most már hány embert nézte végig, és azt mondta, hogy ezért érdemes volt ide eljönni, úgymond. Sokszor kaptam ilyen visszajelzést, hogy na mostan volt egy vásár, és akkor ezért érdemes volt ide eljönni.
Az évek során, hiszen elég rég foglalkozol ezzel az üvegművészettel, az évek folyamán változott a hozzáállásod, az ízlésed, a technika, részben talán a közönség és az érdeklődők nyomására? Vagy ez egy olyan fejlődés, amely egyenletes, és folyamatosan épül az üvegművész is, és újítja meg önmagát, akár csak azt a bizonyos üveget, amelyet, azt a tüzes üveget, amelyet formáz?
Hát ez ugyanolyan dolog, hogy egyik másodpercre változik. Mindig, amit mondtam, ez volt egy másodperc, szerintem megváltozik.
Tehát munka közben is változik a terved, mikor leülsz, azt mondta, hogy na most készítek egy valamit, és az miközben készül, más valamivel változik, legalábbis részben.
Igen, mivel hogy a munka közben ilyen 10 másodpercek, tulajdonképpen múlik az, hogy milyen formára készül az üveg, hogy valaki azt mondja, hogy na mostan 60 mm hosszú, és 2,5 mm átmérői pohárra gondol, akkor az ugyanúgy másodperceken múlik.
És ami nem sikerült, az nem sikerült. Itt nem lehet visszalépni, mert amit elrontottál, azt elrontottad, ugye? Tehát ezért nagyon fontos a koncentráció, minden egyes munkamozdulatra való maximális odafigyelés.
Én el tudom fogadni a hibázást, szóval mindig az a hibázás, ami visz előre. Szóval nem a siker visz előre, hanem az, amit hibázok. Az, amit hibázok, az gondolkodtat meg annyira jobban, hogy előre tudjam gondolni. És még hogyha nem is látom, hogy hibáztam, miután elkészítettem a termékeket, úgymond a végén látom a hibáikat, és akkor megint más előre.
A termék hibái azok az alkotó hibáiból fakadnak? Feltétlenül?
Nem. Az idő az a legrosszabb ellenségünk. Nem mivel, hogy 10 másodpercekre gondolunk, ezért befolyásolja az üvegnek a terméken. Igen.
Mit kívánhatok neked? Mit kívánhatok Szalma László Zsoltnak úgy általában, és ezen a területen különösen, tehát az üvegművészet területén, és különösen itt, az Örmény udvar eseményei során? Azt kívánom, amit kívánsz magadnak, de mi az?
Hát az lehet, hogy jobb legyek. Szeretném az, hogy úgymond az evangéliumot hirdesem a kézművesség által. Az, amikor azt mondják, hogy egy művészet az, amit én csinálok itten, amire én úgymond nem értettem egyet az elején, mivel hogy azt mondta, hogy nem végeztem egyetemet. Művész, mindenki azt mondta, hogy művész. Szimplán egy üvegfúvó vagyok. Én azt mondtam, volt, aki azt mondta, hogy az emberek lelkére hatok a munkám által, akkor ez már művészet. Akkor azt mondtam, köszönöm, ennyi.
Hát akkor ez művészet, hitvallás és hit egyszerre. Igen. És ki hogy érzi, azt hiszem, hogy egyénileg megválogatható, ugye?
Én hiszek Istenben, igen.
Köszönöm szépen, sok sikert, és minden vágyat, valóra válását kívánom.
Köszönöm szépen. Ne felejtsük el azt, hogy Isten úgy teremtette az embert, hogy valamit alkosson. Szóval úgymond, Isten saját képmására teremtette az embert. Úgyhogy nekünk az a kötelességünk, hogy tovább folytassuk Isten művét, és folytassuk úgymond az alkotást.